És vendégem Kokas Katalin, Lisztdíjas hegedűművész, érdemes művész, a Zeneakadémia docense, akit köszöntök, szia, szép napot neked.
Köszönöm a meghívást. Szia.
Én köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy egyébként pont túl vagy egy egyhetes erdélyi turnén, ha jól tudom. Tehát, hogy azért te jössz-mész a világba folyamatosan, úgyhogy örülök.
Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, azóta már megértem Bukarestet, és azóta már, ahogy hazaérkeztünk, rögtön egy próbára estünk be a Zeneakadémiára, és Takács Nagy Gáborral, és a Liszt Ferenc Kamara zenekar Arra egy fantasztikus élményben volt részünk, Mozart szimfonikus koncertjét játszottuk. Az élet az most egy ilyen helyzetbe hoz minket, hogy rákényszerít egyfajta pörgésre, és az nem is igazából ott a színpadon zajlik, mert az a fajta pörgés az a szenvedélyünk, igen. És hogy néha már azt érezzük, hogy amikor ezek a bizonyos turnék vannak, az a nyaralás az életemben, és egyébként, amikor otthon vagyunk, és amikor például szervezzük a Fesztivál Akadémia Budapestet, és ebben minden csinyát és minnyát át kell, hogy lássuk, az ami kitölti a 24 órából a 26-ot, és a többi a zenélés.
Na, menjünk vissza a 78-ba, jó? Hogyha mondhatom 78. ezt a látumot. Tehát, hogy amikor te születtél, illetve 5 éves korodra, mert igen, hogy 5 éves korodba került neked hegedű először a kezedbe, vagy legalábbis hangszer. Lehet, hogy tévedek a hegedűt
illetően. Hát, ha hangszer, az a születésemtől fogva egész biztosan, az én szüleim igen, zenészek, és ők abban az időszakban a Kaposvári Csiki Gergely Színházban játszottak az Árokban, tehát ők voltak a zenekarnak a tagjai. Ugye ez egy olyan színház volt, ahol állandó volt a zenekar, fantasztikus volt, és én közöttük nőttem fel, nem volt babysitter, tehát én ott éltem a színházban, ott volt a világítópálya volt az enyém, úgyhogy nyugodtan érezhettem azt, hogy a színészek általában az 50-50 előadást, amit én végignéztem, hogy nekem játsszák az újabb és újabb poénokat. Ez nagyon különleges
csodás
dolog.
Hát hogy
nem, persze. Nem amikor újszülött voltam, hanem amikor már valamennyire felfogtam ezt a dolgot, és ezen felül pedig ők reneszánsz zenét játszottak. Tehát a görbekürt, a viola da gamba, a különféle blokkfőték, furuják, csörgők, az mindig úgy ott volt a mi lakásunkban, és én mindig mindegyikkel játszhattam.
Tehát, hogy te ilyen értelemben már az anyatejjel beszívtad, és egyébként meg körülötted mindenhol ott
igen,
volt.
Igen,
hogy lett van. Neked a hegedű a hangszered?
Hát ez egy olyan sajnálatos történet, hogy én amikor bár cselista szerettem volna lenni, és fuvolás, ránéztek a kezemre, és azt állapították meg, hogy engem a jó Isten hegedűsnek teremtett, és ráadásul volt egy nagyon-nagyon kedves hegedű tanára a zenéskolában, a dr. Gyánó Béláné Marika néni, és én az ő kezei közé kerültem, és végül is nem bántam meg. Egy kicsit olyan indok is volt, hogy az anyukám akkoriban, amikor ez a dolog elindult, akkor ő már a Kaposvári Zeneiskolában tanított csellót, és azt mondta, hogy én egy olyan öntörvényű, makas gyerek vagyok, akivel ő egyszerűen nem hajlandó tanár diákként foglalkozni, nem hinné, hogy ő lenne a nyertes.
Egyébként ez biztos, hogy mindig nagy kérdés, hogy ebbe a szülő-gyerek viszonyba be kell lehozni aztán egy külső tréner, vagy bármilyen tanítói viszonyt. Ez valószínűleg személyisége, meg állóképessége válogatja, hogy ki
pontosan,
vagy.
Pontosan, ahogy mondod. Tehát erre vannak elképesztően jó példák, amit igen, szerintem, ami addig jó, amíg a szülő időben abba tudja hagyni, tehát időben tovább tudja adni a gyerekét egy következő szintre. Tehát például, ha a zeniskolai tanár alapfokon a szülő, akkor ez egy elképzelhető játék a gyerekkel, ha olyan a gyerek. Anyukám, aki egy fantasztikus cellótanár, és tehát én az a tipikus vele született pedagógiai génnel megáldott, és szenvedélyes, és fanatikus csalótanár, aki mindig tanulni akar a mai napig. Tehát ő neki például az egyik ilyen első családi növendéke a húgom volt, akiből egy fantasztikus csellista lett, és akivel én a mai napig nagyon sokat játszom, hogy Kokas Dóráról van szó.
Aha, akkor ők ebben viszont sokkal jobban stimmelnek.
Anyukám is akkor már idősebb volt, ugye Dóri nálam 14 éve fiatalabb, tehát ez egy másik korszak, hogy úgy mondjam. És a Dórival mi is elég, hogy ismerjem, keményen bántunk, akkor, amikor 4 éves volt, akkor már az én férjem Kelemen Barnabás bekerült a családba, mert minél nagyon fiatal.
Fiatalon házasodtatok, találkoztatok.
Igen, fiatalon döntöttünk arról, hogy a mi életünk az összefonódik, és ezért innentől fogva a Dóri 4-5 éves korában, ahogy a csellót megfogta a kezébe, úgy velünk együtt játszott, még akkor is, amikor gyakorlatilag nem tudott semmit. Tehát ez hiszem zenész családokban egy szokás.
Abszolút, és egyébként mindig így ilyen ámulva hallgatom ezt, mert olyan nehéz megfogni, tudod, tehát ahogy beszélsz róla, úgy látom magam előtt, hogy ez egy történet, amiben te benne vagy. És teljesen feleslegesnek érzem azt a kérdést, hogy figyelj csak, és nem volt benned soha olyan, hogy ezt felad, vagy másfelé menj?
Uh-huh. De ez nem felesleges miközben, kérdés. Ez egy fantasztikus kérdés.
Mert hogy azt érzékelem, hogy ez egy dinamika, ez egy millió, amiben egy ilyen család van.
Igen,
hogy a zene,
de nem mindenkire passzol.
A hangszer, na. Hát és látod, miket tudunk meg, hogyha odafigyelünk,
akkor mond.
Ez arról
van, hogy például az öcsém, aki zongorázott és trombitált, és ő nagyon-nagyon szeretett trombitálni főleg, és ő nagyon komolyan is vette, sokkal szorgalmasabb volt, mint én. És valahogyan ő például arra döbbent rá, hogy a színpadon nem tud kiteljesedni. Tehát mindig volt benne egy olyan extra
a színpadi
druk,
jelenlét, az
igen,
nem.
Uh-huh. Amitől ő azt, amit tudott, azt kevésbé érezte biztonságban a színpadon, mint négy fal között. És egy csodálatos zenészről van szó, aki szorgalmas volt, és úgy döntött, hogy nem. Mert látja azt, hogy milyen, amikor kimegyek és játszom, és látja azt, hogy milyen, amikor valaki kiáll, és benne druk van. És akkor így a kettő együtt, tehát ő döntött, hogy nem. És én úgy érzem, hogy nagyon jól döntött olyan értelemben, hogy most kiteljesedik és boldog az ő életében. Vagy például az én lányom, a Hanna, aki megnyerte az országos zongora versenyt, talán egy évesen, de lehet, hogy fiatalabb, lehet, hogy 9 éves volt, mert számokban nagyon rossz vagyok. Szóval mindesetre nagyon fiatalon, és akkor elénk állt, és azt mondta, hogy rögtön a verseny után, hogy papa, mama, szeretnék nagyon fontos dolgot mondani nektek, és mondja, édesem, én nem szeretném azt az életet élni, amit ti. És akkor tudod, egy pillanatra egy megdöbbenés, hogy most kaptad az első díjat, hát ne viccel, mennyit küzdöttél érte, és ő azt mondta, hogy ő ezen sokat gondolkodott, és mennyire bánt meg minket akkor, hogy ő ezt így bevallja, és mondtuk, hogy egyáltalán nem mit szeretné csinálni. Ő állatfarmot szeretne, ő az állatoknak szeretne énekelni, zongorázni, de hogy ő nem akarja ezt az utazós őrületet. Na most azóta ugye már tudjuk azt, hogy a színpad beszippantotta, de mi azonnal léptünk, és mondtuk, hogy jó, akkor zongorázz tovább, mert az az alap.
Tehát neki nem a zenével volt baja, hanem nem akarja ezt az életet, ami azzal jár, hogy az ember megy és fellép.
Vagy illetve szerintem ő, amely gyerek, mi sosem zártuk ki a gyerekeinket az életünk teljességéből, tehát ők részt vettek a próbákon, ha éppen olyanjuk volt, hallották, hogy gyakorlunk, és látták azt, hogy regédében este bennünk ott van a zene. És hogy ez nem egy olyan, hogy elválasztható, hogy na, akkor mostantól család, és addig meg szakma, hanem ez egy világ, amiben így...
Erre mondtam én, hogy ez egy millió, amiben a zenés családok tagjaiben, akárhogy is, ha csinálja valaki, ha nem, olyan biztos nincs, hogy nem érintődik meg.
És azt szerintem ő arra döbbent rá, hogy egyszerűen nem olyan fanatikus. Ő neki nem csak ez a világ, ő neki más is a világ, és hogy azt látta, hogy az összes olyan barátunk, aki úgymond valamire vitte, vagy akivel együtt játszunk, az mind ugyanilyen, hogy így, hogy nincs más. Van más, csak nem, csak ez az alfa és omega mégiscsak.
De ha egy kicsit visszatérünk a szüleidhez, a szüleidnek is ez volt a szenvedélye?
Ők egy kicsit mások. Az én édesanyám az első osztályi tornász is volt, a kettőt együtt csinálta, ameddig lehetett, és sok egy idő után váltott, de nem volt ez a fanatikus, ő nem szólista, hanem ő tanárnak ment, és abban viszont kiélte aztán a teljességet.
De, és ez nem lehet, hogy te alapvetően egy szenvedélyes típus, egy szenvedélyes személyiség vagy, amiket én olvastam, interjúkat, amiket te adtál. Ugyanilyen szenvedélyt láttam abba, amikor kijelentettétek, hogy ti 18 évesen ugye egymásra találtatok, és hogy ti család akartok lenni, és hogy ez nem kérdés, hogy összekötitek az életeteket, nem kérdés, hogy gyerekeitek lesznek, nem kérdés, hogy a gyerekeiteket integráljátok ebbe a házasságba, a kapcsolatba, életbe. Tehát nem az van, hogy a gyerekek születésével egy új élet jön, amit majd meglátjuk, hogy milyen, hogy felel meg mindenkinek, hanem ebbe igen, integráljuk, igen. Tehát ők, és onnan már ott vagyunk, amit mondtál, hogy ők részt vesznek, ők jelen vannak, az történik velük, ami veletek, és egyébként szerintem ez nagyon oké, hogyha ez működik. Szóval, hogy nem lehet, hogy a te személyiséged, meg adott esetben a férjed személyiséged, tehát a ti dinamikátok ilyen bármihez nyúltok is.
Ez valószínűleg így van, igen.
Lehet, igen. Hogy ez nem attól függ, hogy zenés családba születtél, vagy nem. Egyébként az nyilván egy irány.
Tényleg igazad van. Szoktam mondani azt, hogy a lányomnak, aki, mint mondtam, beszippantotta a színpad végül színésznőnek készül, de közben a jazz éneklés nagyon-nagyon ott van, és elképesztő hangja van, tehát nagyon-nagyon arra felé viszi őt is valahogy az élet. és hagyja magát sodorodni. De hogy amikor neki magyaráztam az emócióról, mint olyanról, akkor mondta, hogy értsd meg, hogy amikor reggelit készítek, akkor a vajaskenyeret is szenvedélyekennem. Tehát igen, azt hiszem ez a jelenlét. Tehát, hogy az ember bármikor bármit csinál, akkor valóban jelen legyen. Most itt vagyok jelen veled, és hogy ennek akkor odaadom az összes pillanatomat, meg minden idegszálamat, és ez nekem jó érzés.
Meg az lenne jó, ha mindenki így lenne, mert akkor azokban a pillanatokban, amikor egymással jelen vagyunk, akkor azoknak tényleg mindig, mindenkor lenne értelme. És nem menne el egy csomó minden olyan úgy a luftba, olyan feleslegesen. Szóval én ezt értem. Na de, akkor mégiscsak kitérünk erre. Nem volt olyan, hogy valaha kikacsintottál volna ebből? Vagy csak, ha volt is, akkor csak a zene területén? Tehát, hogy a zene burokból kijöttél volna valaha?
A zene burok mellett, amikor én kisgyerek voltam, akkor én nekem a sport nagyon fontos volt. Az én anyukámnak az édesanyja, édesapja, tehát az én nagyszüleim. Igen, tehát, hogy ők híres sportolók és sport tanárok voltak. Olyan értelemben is, hogy képzeld el, hogy az én nagymamám, aki közel van a 90 éves korhoz, és egy fantasztikus ember, és egy fantasztikus nagymama, és most már dédnagymama, sok-sok dédunokája van. Tehát, hogy ő a mai napig asszonytornát tart és tenisz. És nem elég hagyta abba a síoktatást. Tehát, hogy egy másik vonalon is szenvedélyes pedagógusaink
hát
van.
Igen, hát ezt láttad.
Én ezt láttam, és ezt látják az én gyermekeim is. De hogy nekem a tenisz, a kajakozás, a síelés, a buvárkodás, az az életem része volt. Mindig is, és most például egy olyan időszakot élek, hogy egyszerűen nincs időm elmenni futni, és mindig húzom, hogy na jó, de most akkor még ezt a hetet még túlélem, vagy ezt a hónapot még túlélem, és akkor utána végre minden héten egyszer erről beszélgetünk a férjemmel, hogy most már újra kell kezdeni, mert le kell vezetni azokat az őrületes energiákat, és hogy ezt le kell mozogni, hogy így felszabadulhassunk, és erre is idő kellene, és ez az idő az egy nagyon
nagyon neuralgikus pont lehet, meg nagy kérdés, és olyan érdekes ez nekem, hogy 2023-ban, vagy tehát ugye a 2020-as években ebből van a legkevesebb, miközben, ha megnézed, folyamatosan mindent helyettesítünk gépekkel. És most már, tehát, hogy itt most nyilván a mosógép kimos helyettünk, a mosogatógép elmosa, a szárítógép megszárít, tehát, hogy egy csomó folyamatot, aminél egyébként eddig, akár még évekkel ezelőtt is ott kellett lenni, már nem kell ott lenni. És ilyenkor mindig azt érzem, hogy itt valami csalás van, tehát, hogy itt valaki téved, vagy mi, vagy az univerzum, vagy nem tudom, de hogy épp hogy ugye időnek kellene felszabadulnia, és annyira, de annyira szűkül ez a kör, annyira kevés idő marad arra, hogy az ember azt csinálja, amit szeret, azzal találkozzon, akit szeret, és levezessen dolgokat, amit te is mondasz most, hogy ez ilyen fájdalmas.
Azt veszük észre manapság, hogy visszanézzük azokat a felvételeket, így most zárójelben mondom, hogy sok-sok próbát felveszünk, akár videóra, akár csak hangra, de most konkrétan a képfelvétele, kép és hangfelvétel egyszerre arról beszélek, én most már iPhone-nal minden nagyon egyszerű oda tesszük, és akkor vissza tudjuk nézni, és egyre több próbát nézünk vissza, még a COVID előtti időszak, tehát úgymond időszámításunk előttről. És hihetetlen más a hangulat. Tehát, hogy azt veszük észre, hogy a zenészek, ugyanahhoz a zeneműhöz hozzányúltunk, mint ahogy most. Tehát, hogy most egy Brahms, A-dur zongora négyesről beszélek, tehát, hogy olyan klasszikus műek, amiket játszunk ezer éve, és még játszani fogunk, amíg világ a világ, és hogy azokban megtalálni ugye minden zenét a saját tükrünk, vagy saját szemüvegünkön át, azon magunkon átszűrve, leszűrve közvetítünk a közönségnek. És hogy azt veszük észre, hogy az a szűrő az nagyon más volt. És hogy igazából ez egy ijesztő dolog, hogy most akkor, hogy megváltozott valami, remélem nem véglegesen, de valami nagyon megváltozott, és nem is tudunk most törekedni arra, hogy na jó, akkor most próbálj meg ugyanazzal az örömmel, vagy azzal a békeidő hangulattal, most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy ez van bennünk, hogy így hozzáállni most is, és nem lehet, mert akkor nem az igaz, nem azt közvetítjük, ami van. Tehát, hogy mi ugye valamennyire azt, nem valamennyire, teljes mértékben őszintén kell, hogy közvetítsük azt, amilyen hatással, vagy amit belőlünk váltanak ki ezek a művek. Ezeknek az a feladata, hogy tisztára mossák az embernek a lelkét, meg valahogy fölfelé húzzák, és hogy most nagyon más húrokat zendít meg bennünk minden.
Nagyon érdekes ez, és főleg ugye a hangszeres zenénél, a klasszikus zenénél, hogy azt is eléri ez, mert ezt mindig azt éreztem, az én édesapám nagy klasszikus zene kedvelő volt, hogy azzal betöltötte a teret, megállította egy kicsit az időt.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez
igen,
egy...
Abszolút, igen. És ez most is így van.
Is, ezt is már-már eléri. Igen, de te, mint a szereplője, mondod.
Most is, de az is megállítja az időt. Csak minden emberben, és ez az a bit, amit a Babics is ír, ugye, hogy minden embernek lelkében dal van, és a saját lelkét hagyja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. És ez hatványozottan és mindig igaz. És most ugyanaz a zene, az bennem más szólít meg, és másban is más szólít meg. Ugyanazok a hangok, más az árnyalatuk, más a mondani valójuk. Azok után, amilyen fájdalmakon, meg amilyen nehézségeken mentünk át, mindannyian globálisan. És ez nem azt jelenti, hogy nem állítja meg ugyanígy az időt, és talán nincs még nagyobb szükségünk arra bizonyos átmosásra. Tehát, hogy ez a szükség az hatalmas, óriási. És az, hogy újra találkozhassunk, és együtt lehessünk, és azt a bizonyos katarzist, azt így egy térben együtt megélhessük, erre nagyon nagy szükség van. Nekünk zenészetnek is, és úgy gondolom, hogy a közönségnek is.
Akkor jól értem, hogy te is annak a híve vagy, hogy bár a Covid az online térbe szólított mindenkit, de nem az a...
Mi akkor is csaltunk. Azért, mert nem egy zenész nem bírja ki azt, hogy ne játszon. Nagyon-nagyon sok barátunk nagyon nagy gondban volt lelkileg azért, mert be volt szorítva egy szobába, és voltak, akik bele is haltak. Sasha Buzlov az a világ legfantasztikusabb cselistája, ő ebbe halt bele.
Ezt hogy érted?
Hát úgy, hogy ilyenkor az ember az alkohol, nem tudom micsoda, hogy ezt nem bírja ki, nem működik. És nagyon sok barátunk. És akkor mindenféle betegség jön, és hát itt hagyott egy kis gyereket, egy feleséget, és ez tragédia. És akkor volt az, hogy egy egész miniatűr kis lakásba, de páran összejöttünk, betettük a sütkrumplit a sütőbe, hiába sütkrumplit, mint annak idején háborús időkben, és egymásnak játszottunk, és egymásnak mondták a színészek a verseket, és írtuk a kikérőket, hogyha le... Tehát, hogy szerintem ez a túlélés volt, hogy a koncert élet kis térben, de 10-15 embernek az titokban ment tovább.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Kokas Katalin Liszt díjas hegedűművésszel, érdemes művésszel, a Zeneakadémia docensével.